Sátoray Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra vezető kőolajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a közösségi oldalon, miután Andrii Szibiha a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait, közölte a minisztérium a távirat irodával. Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyú állomást, és ezért reggel leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátságkőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ukrán hivatali partnere nekiugrott a legfrissebb X-posztjában. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál, a kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények, húzta alá. Első tény, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátságvezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény, Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével, tette hozzá. A szakma nem B-terv, hanem hivatás, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs kiemelte, a szakma szervezés küldetés és elköteleződés, ami a nemzet gazdaságát és a fiatalok családját erősíti. A miniszter bejelentette, hogy a héten két Európai Uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentését célozzák. Az egyik a hátrányos helyzetben lévő fiatalok szakmaszerzését támogatja, összesen 23 milliárd forint értékben, a másik pedig egy pályaorientációs program, amelynek keretében összességében 6,6 milliárd forint forrást biztosítanak egyénre szabott pályaorientációs, pályatanácsadási és karriertanácsadási szolgáltatások nyújtására, ismertette a tárcavezető. Egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna adásában. Koncz Zsófia elmondta, 2010-től két fő irányra, a munkára és a családokra koncentrál a kormány. Hozzátette, a kisgyermeket vállaló családoknak a bölcsődei hálózat kiépítésével tudnak a legtöbbet segíteni. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsőde, ma pedig már 1242 településen működik ez az intézmény. Minden nyáron mintegy 15 ezer anyaországi, külhoni és a nagyvilágban élő magyar fiatalnak szervez ifjúsági táborokat a Rákóczi Szövetség, amellyel 2023-ban kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A partnerség keretében a Bűvös Völgyek médiaértés oktatói az idei szezonban is médiatudatossági foglalkozásokkal színesítették a Sátoraljóújhelyen nyaraló fiatalok programját, közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága a távirat irodával. A közlemény szerint a Rákóczi tábor és rendezvényközpontban megtartott edukatív workshopok elsődleges célja az volt, hogy a diákok játékos, szórakoztató feladatokon keresztül szerezzenek olyan ismereteket, amelyek segítik őket a mindennapi médiakörnyezet biztonságos és felelős használatában. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, ezt követően derült, a Dunántúl egyes részein fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki. Az északi a szél hajnalra mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, még a vízpartok mentén és a nagyvárosok belterületein enyhébb reggelre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Tele van a szívem a mosolyoddal, a szemed a szád a mozgásoddal, egy nyári szellő az arcodhoz ér, ahogy a pillantásunk akkor összeér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljadhoz ér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, szemedbe belefér az ég. Minden nap nem entérő, te jutsz eszembe, ahogy mellettem sétálsz hazafele. Az utcátoknál majd átülelsz halkan, minden nappal egyre szorosabban. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljadhoz ér. Az első mosolyom tartom vissza, aki szemedbe belefér az ég. Az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljadhoz ér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom vissza, aki szemedbe belefér az ég.
Verse.
Falusi délután. Jaj, ez a sárga nyár engem halálra untat. Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat. A csönd fölötte világnagy liliom. Szárán a napbogár mászik hallgatagon. Ás itt a körtefa, elejti zöld gyümölcsét, totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét. A kertben kutya jár, rebbennek a tyúkok, széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog, porszál az úton, s nézd csak, egy vadtehén szalad, szeméből rémület leng, hosszúkás vérszalag, farkával bőszen csapkod, eldobna a fejét, a csordán egy tino szúrta ki a szemét. Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább, újságot nyújt a korhad, becsukott kapun át, van abban épp elég lelked borzongató, rossz hír, gond, háború, nem embernek való. Sár lesz a vérből, gondból, örök a csönd marad, a kaszakap a munka fullasztó nap alatt, a falu végi Krisztus kihalt kereszt halált, példaként fonnyad el, mint megfeszített virág, határba, aki ballag, határból, aki jön, látja plé vonaglását, s már nem szól, nem köszön. De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga, megáll előtte, nézi, benreked a szava. Zúgnak fejében bűnök, félelmek, ős mesék, és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért, követ ragad a földről, a szenvedőhöz vágja, s elszalad, elszalad, de hallja hét napig, valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
Csori Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallották. Csori Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt fel költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monoria lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja, 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándort hosszan tartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
Kódex. A tudás öröksége.
Sárospatak, a Bodrogparti Atén. A méltán híres református kollégiumáról, a protestáns művelődés fellegváraként ismert városnak van egy kevésbé ismert arca is, a katolikus Sárospatak. 1663-ban telepedtek le jezsuita atyák a városban, a felső magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban a magyar történettudomány egyik kiemelkedő alakjának, a 2014-ben elhunyt dr. Ervárkonyi Ágnes Széchenyi díjas történész, művelődéstörténésznek egy Sárospatakon tartott előadását hallják. A 17. század közepétől a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békéig terjedő időszakot átfogó előadásában a történész azokra a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági és felekezeti változásokra hívta fel a figyelmet, amelyek meghatározták bő fél évszázad arculatát. A török képzésének eszméje gyakran kitapintható volt a jezsuita gondolkodásban is, amely hozzájárult az ország felszabadulásának és újjászerveződésének megindulásához is. Rámutatott, hogy számos olyan sztereotípia vár lebontásra, amely a korábbi történetírás és emlékezet a jezsuita rendhez kapcsolt. Kedves hallgatóink, műsorunkhoz jó rádiózást kívánunk!
Minden történész iskolai tankönyv egyetért, hogy az az időszak, amikor Sárospatakon a jezsuiták megtelepednek és munkálkodni kezdenek, az az időszak a török kiűzésének az ideje, a koraújkori Magyarország, de azt is mondhatjuk, hogy a koraújkori Európa egyik meghatározó változásának az ideje. 1663 egybeesik egy másik nagyon fontos dátummal, Zrínyi Miklós 1663-ban indítja meg János Fülöp Manci érsekkel együtt azt a nemzetközi vállalkozást, hogy kiűzzék a törököt Magyarországról, és 1663-ban hangzik el, írja meg a török áfium ellen való orvosságot, amelyben egy lényeges mondat olvasható, azt írja, jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, mint egy alapfeltétele annak a nagy változásnak, amelyre Zrínyi vállalkozott, és itt nem erről fogok beszélni, hiszen erről is sokat lehetne, de a téma nagyon nagy, azért mégis meg kell említeni azt, hogy Zrínyi mellett is jezsuiták vannak, jezsuita nevelésben részesült, elfelejtődött, hogy Zágrábban meglátogatta a jezsuita gimnáziumot, ahol a diákok egy színdarabot adtak elő, és hát teljesen új kutatási adat, hogy a nagyon nagy nemzetközi hírű téli hadjáraton, amikor felégette az eszéki hidat Zrínyi, ez is benn van minden történetkönyvben, egy bosnyák ferences feljegyzéséből tudjuk, hogy a jezsuita atyák is a keresztények mellett vannak, méltóságos gróf úr mellett, ez az egyetlen ilyen adat erre vonatkozóan, de hát itt tovább is lehet majd kutatni. Azt mindnyájan tudjuk, hogy a 17. század a változások százada, van olyan nemzetközi kutatási eredmény, amelyik azt mondja, tulajdonképpen a 17. században alapozódik meg az újkori Európa. Ebben az időben jönnek létre az új modern abszolutista monarchiák és a nemzetállamok, lezajlik az úgynevezett hadügyi forradalom, amikor átalakul az egész hadviselés, kialakul a nemzetközi nagy kereskedelem, létrejön az információ robbanás, ami rengeteg új adatot szolgáltat, de nagyon sok gondot is okoz a történészeknek, és hát a korszak, az évszázad nagy eseményei, a 30 éves háború és a törököt kiűző háború. 1663 a jezsuiták megtelepedésének ideje. Erről az időszakról nagyon sok mindent el lehetne mondani. Én megpróbálom azt, hogy három időmetszetben beszélek, hogy hogyan is gondolták el a megújulást, milyen tendenciák vannak, hiszen tudjuk azt, hogy a történelem alternatívákban zajlik, sokféle, hol az egyik, hol a másik tendencia érvényesül, és azt is tudjuk, hogy egy változás az nem úgy megy végbe, hogy egy karddal ketté vágunk egy évszámot, eddig-eddig tartott, majd a másik kezdődik az új, hanem hosszú előzményei vannak. Én például a törököt kiűző háborúk és az országegység megteremtésének a programjai közé nagyon fontosnak tartom Pázmány Péternek a Nagyszombati Egyetem megalapítását, hiszen ez az évszázad az oktatás százada is, így is nevezik, és ebben a Nagyszombati Egyetem alapokmányában, az alapító levélnek a 9. pontja az úgy szól, 1635-ben, gondoljuk meg 50 évvel Buda visszavívása előtt, ez a 9. pont úgy szól, hol legyen az egyetem helye, ha a törököt kiűzik az országból. Az 1663-as nagy vállalkozás az Zrínyinek is ezzel az elképzeléssel indult. És az ő körülötte összegyűlt főméltóságok, például Lipai György esztergomi érsek már egri püspök korában is nagyon fontosnak tartotta, és erre készült, hogy az ország erőit össze kell fogni, jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, hogy végre tudjuk hajtani ezt a nagy történelmi tettet. Tehát ez a három időmetszet, hogy is néz ki? Az első 1681-ben elhangzik Kassán Báthori Zsófia temetésén egy nagyon érdekes temetési beszéd. A jezsuita Kis Imre Páter tartja ezt a temetési beszédet. 1681 nagyon jelentős dátum a magyar történelemnek ebben a folyamatában, hiszen tudjuk azt, hogy Zrínyi és körének a nagy vállalkozása végül is sok sikert hozott, de nem sikerült, megkötötték a vasvári békét, és megindul a Habsburg kormányzatban, amely különböző országoknak a konglomerátuma, egy olyan egységesíti folyamat, ami egy abszolutista államrendszert igyekezett bevezetni, és Magyarországnak hát megszüntették az alkotmányát, a gubernium kormányozta az országot, a sokat emlegetett és sokat beszéltünk róla Gálya rapperek is ide tartoznak, és ez alatt a 1670-es években olyan tragédiák következtek be, mint a magyar főméltóság viselők, Nádasdynak, Zrínyi Péternek a Veselényi Szervezkedés nevű mozgalomba való részvétel miatt, egy koncepciós perrel való kivégzésük, az ország borzasztó nehéz állapotba került, és akkor 1681-re Zrínyi volt hívei, elérték azt, hogy a Habsburg kormányzat egy változást hozott létre, 1681-ben összehívta az országgyűlést. Tehát felmerült az az elképzelés, hogy igen, ebben az új kormányzati rendszerben hogyan lehet tovább vinni Magyarországot. És ebben az időben hangzik el ez a gyászbeszéd, amit a Kis Imre jezsuita mond el. Tudjuk jól, hogy Báthori Zsófia telepítette le a jezsuitákat Sárospatakon, adományokkal látta el, megalapította a zenetanításnak a központját, és hát a temetésén rengetegen voltak, és a temetésén ott volt az 5 éves Rákóczi Ferenc és a 8 éves Rákóczi Julianna is. A temetési beszéden arról van szó, hogy milyen örökséget hagyott rájuk a nagyanyjuk, mi az, amit fontosnak tartanak, és tudjuk jól, hogy a temetési beszédeknek a szokás rendje szerint az elhunyt is szól az unokáihoz, és Báthori Zsófiának a szavait is idézi ez a temetési beszéd. Amint a bevezetésben mondja, Báthori Rákóczi dicsőséges nagyfamiliának kisded maradékaihoz szólok, tehát a gyerekekhez szólt, és hangsúlyozza a nagyanyának az életeszményét. Ez az életeszmény jelszavakban fogalmazódott meg, és ezeket a jelszavakat mondja el, pro Deo et religione, pro rege et patria, pro anima et virtutibus. És akkor ezután következik a nagyanyának az intelme az unokákhoz, ami viszont így szól, a Báthori család címerében 3 sárkány fog volt. 3-at kívánok tehát tőletek, unokáim, ez a három a következő: Isten lángoló szeretetét és abból származó vallásunk mellett való buzgóságot, királyotokhoz igaz hűséget és abból kifolyó hazátok javára való igaz készséget, és harmadsorban jó keresztény életet és abból igazi szép virtusokat. Sárospatokon a gyermekek még megélhették a békés együttélést, amiről már hallottunk szép szavakat, és tudjuk jól kollégám Péter Katalin kutatásaiból, hogy a jezsuiták letelepedése idején békehonolt, együtt éltek, és Zrínyi Ilona például gyermekeivel együtt minden körmenetben részt vett, a húsvéti körmenetben ugyanúgy, és megünnepelték a karácsonyt a jezsuiták előadásaival. Ez a folyamat azonban végül is megszakadt, és 1683-ban egy teljesen új helyzet következett be. Az abból állt, hogy Kara Musztafa nagyvezér 200 000 főnyi haderővel körbevette Bécs városát. Ez az ostrom végül sem sikerült. A keresztény hadak Szobieszki János lengyel király fiával, 15 éves fiával, egy óriási nagy huszár rohammal szétszórta a török sereget, és ezzel megindult egy 15 éves háború, ami óriási szenvedéseket okozott az országnak, hatalmas véráldozatot, anyagi áldozatot, de gondoljuk csak meg, 15 éven át volt az ország hadszintér és hátország. Ez az az idő, amikor Zrínyi Ilona a gyermekeivel együtt védi Munkács várát, majd 1688-ban, miután 1687-ben a magyar főméltóság viselők megállapodnak, és az országgyűlés elfogadja Habsburgháznak az örökös királyságát, azzal a feltétellel és azzal a megállapodással, hogy a töröktől visszafoglalt ország berendezését a magyarokra, a magyar főméltóságokra, tehát a magyar vezető rétegre bízza a király. Ez az az idő, amikor második Rákóczi Ferenc édesanyjával együtt Bécsbe kerül, majd pedig a Neuhausi Jezsuita kollégiumban nevelkedik. Ezzel kapcsolatban a régi magyar történetírásban rengeteg félreértés és hiányosság volt. Azt írták például, hogy hát itt Rákóczit az országa és a hazája ellen nevelték, jezsuitává akarták hát megnyerni őt, elfelejtette hazáját. Na most, ha megnézzük a forrásanyagot, ez nem így van, és jezsuita kollégiumnak az igazgatója, amikor Rákóczi befejezte 16 éves korában a gimnáziumi tanulmányokat, kiadott egy nagyon szép Mária dicsérő kötetet, Rákócziról írta a bevezető szavakat, és ezek a bevezető szavak rendkívül érdekesek, tudnik azt írja, hogy megvan benned minden tulajdonság, hogy egy jó fejedelem legyen belőled, fejedelmi lélek vagy, eszes vagy, és egy érdekes megállapítás, amit talán csak itt olvashatunk, azt írja a jezsuita igazgató, hogy a híres, nevezetes Rákóczi ház a legdicsőségesebb ház Magyarországon, a szenteket adó Árpádházi királyok után. Ez abban az időben, 1692-ben azt is mondhatnám, hogy felérhetett egy felségsértéssel is, hiszen hát egy királyi vérből származónak mondani egy 16 éves fiút, aki a Rákóczi nevet viseli, hát ez bizony egy nagy merészség volt. Nyilván sok mindenkiben felmerül az a gondolat régi hát ismeretei alapján, vagy régi olvasmányai alapján, hogy igen, de hát vajon hát Rákóczi hogy is viszonyult a jezsuitákhoz, és a Rákóczi szabadságharc idején hát itt bizony nagyon sok kontroverzia is történt. Ezt az egész ellentmondást ma már másképpen látjuk, ennek a feloldásában óriási segítséget nyújtott a történészek számára is a jezsuita nagyon neves és világhíres történetíró Lukács László, aki 1989-ben egy nagy tanulmányban dolgozta ki azt az alapvető folyamatot, amiről nagyon megfeledkezett a magyar történetírás, és pedig azt, hogy a jezsuita rend a osztrák provinciához tartozott, ez volt a legnagyobb provincia Európában, és a magyar jezsuiták 1647-től kezdve folyamatosan, állandóan arra törekedtek, hogy elszakadjanak az osztrák provinciától, és a magyar provinciát hozzák létre. Lukács László nagyon szép idézeteket hozott a beadványokról, arról, hogy a magyar jezsuiták itt akarnak élni, és ők tudják, ők ismerik a magyar viszonyokat, miért van szükség arra, hogy külön váljanak, hiszen az osztrák jezsuita provinciából 1620-ban a cseh jezsuita provincia az már külön vált, tehát itt egy nagyon hosszú folyamat indul meg, hiszen egy fél évszázadon át ezek a kísérletek sorozatosan kudarcba fulladtak. Felmerült végül is, ugye a század vége felé már az volt, hogy valamilyen megoldást kell találni, és akkor, hát ugye ez a külön válás, a divízió. Felmerült az, hogy legyen egy mixta divízió, vagyis ne Magyarország és Ausztria területén lévő jezsuita rendet válasszák ketté, hanem egy ilyen hosszú észak-déli területre kellene osztani ezt a provinciát. Ezzel azonban a rend nem értett egyet, és nagyon fontos beadványokat adtak arra vonatkozóan, hogy magyar jezsuiták Magyarország területén akarnak dolgozni. Nagyon nagy volt ezzel kapcsolatban a bizalmatlanság, hiszen gondoljuk csak meg, a vasvári béke után, majd pedig a gubernium bevezetése után is a Nagyszombatban nevelkedett diákok a téziseiket a jezsuita atyák irányításával készítették el. Ezek a tézisek a tanulmányok befejezése után egy ilyen szép előadás, amit azután egy képekkel illusztrált nyomtatványokban jelentettek meg. És ezekben mindenütt a magyar államnak az egységét, az ország egységét, az ország szabadságát különböző képi szimbolikákkal ábrázolják, és mégpedig a kor államelméleti követelményeinek a legjobb színvonalán, a legkorszerűbb színvonalán. Hiszen amit említettem abban a nagy változásban, az is végbe ment, hogy a politika tudomány lett. A magyar politikai kultúra nem abból állt, hogy kardot rántunk és harcolunk, hanem egy országépítés Európával egységben, az európai változásokkal egységben. Hogy ez mennyibe benne volt a korabeli gondolkozásban, arra nagyon jellemző, hogy például a Báthori Zsófia temetési beszédében ennek az 5 éves gyereknek beszédet tartó páter kiket idéz? Szent Ágostont idézi, Justus Lipsiust, a német alföldi államelméleti nagy teoretikust idézi, Bodent idézi, a francia teoretikust idézi. Tehát, hogy a politika az már nem csak olyan, hogy most én itt szép szólamokat mondok, hanem nagyon komoly történeti, földrajzi, mentalitásbeli, gazdasági ismereteket kíván. És ezeknek az ismereteknek a jegyében fogalmazzák meg, jezsuita tanárok diákjaikkal fogalmaztatják meg az ország egységét, ókori szerzőknek a jelmondataival, bibliai idézetekkel, és hát nagyon gazdag képi anyaggal együtt. Tehát nagyon nagy volt a bizalmatlansága magyar jezsuitákkal szemben, és végül is ez az egész elgondolás szemben állt Kolonis Lipótnak az elképzelésével. Hát egy hatalmas harc folyt, ennek a harcnak egy fontos résztvevője, és hát azt lehet mondani, hogy zászlóvivője volt Kapi Gábor, akiről majd még a következőkben lesz szó. Végül is ez nem sikerült, ez az elképzelés. 1700-ban Lipót császár kiad egy nagy nyilatkozatot, ahol leszögezi azt, hogy ezt a kettiválást a magyar jezsuitáknak a különválásához nem járul hozzá, nem ad hozzájárulást.
Thank you.
1700 már az az idő, amikor az európai hatalmi egyensúly felbomlik, teljesen nyilvánvaló, hogy egy egész Európát magával ragadó háború bontakozott ki a Habsburg és a Bourbon család erőviszonyai között, ezt úgy nevezik, hogy spanyol örökösödési háború, de valójában a Westfáliai béke eszméjének megfelelően egy új európai hatalmi egyensúly kialakításáért harcolnak. Ebbe benne van Hollandia, Anglia, gyakorlatilag az egész Európa fegyverben van. Van olyan szakirodalom, amik azt mondja, hogy ez volt az első világháború, hiszen hát mindenkit fegyverfogásra késztetett. Ez 1700-ban elindul ez a folyamat, és ez az az idő, amikor II. Rákóczi Ferenc itt ezen a tájon barátaival, körével együtt azon gondolkozik, hogy mit lehet tenni. A török kiűzése után az volt a kérdés, milyen legyen Magyarország berendezése, hogy visszafoglalták a török területeket. Ez az ország három része széttört állapotában, 100 éven át is soha nem szakadt el a keresztény Európától. Sőt, az újabb kutatások, ami után a Propaganda Fide levéltárra megnyílt, a kutatók előtt nagyon sok fiatal kollégám, Molnár Antal és mások, Tuzsor Péter hatalmas anyagot tártak fel arra vonatkozóan, hogy a török megszállta területeken is eleven és életerős katolikus élet élt. Tehát a megfogalmazásban, hogy hogyan menjen tovább az ország, különbözők hát, tervek voltak. 53 tervezetet ismerünk arról, hogy milyen legyen az ország berendezése. Az egyik ebből a sokból két fontos tör utat, az egyik az az elképzelés, hogy a Habsburg Birodalomba tagolódjék be az ország alkotmányának a feladásával. A másik elképzelés pedig Rákóczi Ferencnek a nagy kísérlete, a Rákóczi Szabadságharc, amely nem csak egy fegyveres harc volt, hanem egy államépítkezés, egy új magyar államnak a felépítése. Ezzel kapcsolatban rengeteg tévedés rögződött meg a magyar történetírásban. Az egyik ilyen tévedés például az volt, hogy tudjuk, hogy Rákócziék szervezkedtek. Ebben például Bercsényi Miklós, aki az ungvári jezsuitákkal nagyon jó kapcsolatban volt, fiát a kassai jezsuitáknál neveltette, ő is hát ugye egyik nagyon fontos személyiség volt, és elterjedt az a nézet, hogy jezsuiták árulták be Rákóczit, és ezért tartóztatták le Rákóczit, és került a bécsújhelyi börtönbe. Ma már tudjuk ennek a forrását, tudni arról van szó, hogy itt a 17. században lezajlik egész Európában az információ robbanás, vagyis elárasztja a nyomtatott újság, a hírlevél, a különböző relációk, elárasztják egész Európát. Na most ezek a nyomtatott hírlevelek arra szenzációkat keresnek, nagyon sok közöttük a hamisított hír, nagyon sok például hamisított levelet adnak ki, és ezeknek a forrás kritikai vizsgálata az egy külön nagy feladata a történetírásnak. Ugyanakkor mindig ezeket az eredményeket újabb forrásokkal is ellenőrizni kell, és ilyen módon ez már teljesen egyértelmű és vitathatatlan, hogy Rákóczi kiszabadítását a bécsújhelyi börtönből két jezsuita segítette elő. Az egyik a Johann Szégel, a bécsújhelyi rendháznak a főnöke, a másik pedig Friderikus Wolf, aki az egész hát kiszabadulásnak a diplomáciai összekötetéseit szervezte gyakorlatilag meg. 1703 Rákóczi a Vereckei hágón bejön az országba, és elfelejtődött, pedig ez is hozzátartozik a magyar történelemhez, hogy az ungvári jezsuitáktól kér magának lelkipásztort, katolikus katonái között jezsuiták vannak. A már 1700 nyarán megszervezi Rákóczi a kancelláriáját, és a kancellárián egy Horváth János nevű sárospataki jezsuita is dolgozik. Tehát ott vannak körülötte. Még különösebb, vagy kevéssé ismert dolog, hogy 1703-1704 fordulóján Rákóczi a tokai táborban van, Tokaj várát vívják, azonban ide jönnek a vármegyék, itt szervezik meg a állam alakulat első változatát, amit első konfederációnak is nevezünk, hiszen Rákóczi innen indítja követeit a szomszéd országokba, és ezekben a követi utasításokban már azt mondja, hogy a Magyar Konfederáció, tehát 1704-ben már így határozza meg, és itt vannak körülötte, név szerint is ismerjük, 3-4 jezsuita páter. Tehát részt vesznek ebben a nagyon fontos időben az állam szervezésében is. Innen indítja Rákóczi a szomszédországokba a követeit, többek között a református Rádai Pált, aki borkereskedő képében, borkereskedő álruhájában megy Lengyelországba, aztán a porosz királyhoz és a svéd királyhoz, és az instrukciójában a következő olvasható, ez a célkitűzés, hazánk szabadságának visszaszerzésével nem csak a nemzetnek, hanem az egész keresztény Európának használni akarunk. Hatalmas nagy téma, hogy hogyan gondolta el ezt Rákóczi. Vajon Rákóczi álomában mi történt a jezsuitákkal? Nagyon felületes ismeretek alapján sok mindenkibe felmerül a Széchenyi Országgyűlés, ahol Rákóczi végül is kiutasította a jezsuitákat Magyarországról. Közelebbről nézve, elhagyva a csőlátásnak a bűnét, mélyebbre hatolva, azért ez nem egészen így volt. Már 1704-től kezdve Rákóczi védelmébe veszi a jezsuitákat, és maximálisan, egyértelműen mellé áll, amint Lukács László is kimutatta, hogy a magyar provinciát kell létrehozni, és emellett ez az első ilyen, hogy egy magyar állam alakulatnak a feje, emellett az elképzelés mellett áll. 1704. januárjában két nagyon fontos pátenst kiad Rákóczi, az egyházi, a templomok védelméről, a katolikus egyház védelméről, és külön kiad egy pátenst 1704. február, ha jól tudom, 15-én, ahol ő a jezsuita rendet veszi külön a védelmébe. Az az elképzelés, hogy a magyar jezsuiták maradjanak Magyarországon, és csak az osztrák provinciából és az osztrák elképzeléseket képviselő jezsuiták hagyják el azt a területet, amit Rákóczi katonáját elfoglalnak, ahol Rákóczi az új magyar államot megszervezni igyekszik. Végül is a tárgyalások hosszan elhúzódnak, a Széchenyi Országgyűlésen nagyon alaposan, nagyon részletesen tárgyalnak, és végül is az a megoldás születik, hogy az osztrák jezsuiták hagyják el az országot, a magyar jezsuiták pedig itt maradnak, és a tanításba vegyenek részt, hiszen az új magyar állam megszervezésében az iskola, a műveltség, a tanítás alapvetően fontos. Én úgy gondolom, hogy további kutatásokra van még szükség, hiszen részletekben nagyon sok mindent tudnánk itt feltárni, amit eddig teljesen elkerülte a kutatásnak a figyelmét. Hogy csak egyetlen példát idézzek, Ungváron van egy Hanula Jakab nevű jezsuita páter, aki nagyon sok levelet hagyott hátra ennek a régiónak az egyházi életéről, és nem csak az egyházi életéről, hanem például az Zrínyi mozgalmának a híreit is ő írja meg, igen részletes hírleveleiben. Ugyancsak nagyon fontos új terület volna a Rákóczi szabadságharc idején a jezsuitáknak az itt maradt és a tanításban résztvevő jezsuitáknak a működése. Tudjuk azt, hogy a Nagyszombati Egyetem diákjai például jelentkeznek Rákóczinál, hogy ők kardot fognak, harcolni akarnak, Rákóczi pedig szépen visszaküldi őket tanulni, mert azt mondja, hogy az ifjúságnak ez a dolga, és ugyanaz az ifjúság védelem jelentkezik Rákóczi gondolataiban, amit Zrínynél is tapasztalunk, ugye, akiről már említettem, hogy meglátogatja a zágrábi gimnáziumot, ahol a diákok egy ilyen harci jelenetet mutatnak be, és a török áfium ellen való orvosságban van egy gyönyörű jelenet, ahol a várkapitány ki akarja küldeni a fiát, hiszen tudják, hogy itt jön Szulejmán, és itt borzalmas ostrom lesz, a fiú nem akar kimenni, egy nagy vita alakul ki az apa és a fiú között, és akkor az apa azt mondja, hogy fiam, tartsd meg magad jobb időre, szegény hazánk örömére és védelmére. Tehát, hogy ez az ifjúságnak a dolga, és ezt nagyon szépen végig tudjuk követni. Azt gondolom, hogy abban a nagyon-nagyon sokrétű műveltségi anyagban, amit a jezsuita rend adott ezekben az években a magyar társadalomnak, ez a vonulat is nagyon szépen követhető. Még egy gondolat, egy röpirat maradt fenn, az úgynevezett responzió, amelyben válogatott bírálatokkal illetik a jezsuitákat. A hagyomány szerint ezt a röpiratot Rákóczi írta. Komoly forráskritikai vizsgálat, az a tény, hogy ez a röpirat csak pontosan a jezsuita rend betiltása idején került a látókörben, és egyáltalán bukkant fel. Olyan vélemény alakult ki, hogy ez egy hamisított röpirat volt, és Rákóczinak az elképzeléseihez egyáltalán nem is illett, és ilyen szavakat ő soha nem is használt, és mindaz, amit ő csinált, ez nem kapcsolódik ide. Annál is inkább, hogy például a megújulásnak egy nagyon izgalmas és nehéz időszaka volt a rodostúji számüzetésnek az ideje. A megújulás Rákóczi részéről úgy történt meg, hogy megírta a vallomásait, és megírta a szabadságharcnak a történetét. Tehát az a lelkület, hogy minden nehézség, minden kudarc ellenére mindig van valami új lehetőség, új út, az én úgy gondolom, hogy Rákóczi neveltetéséből fakadt, és ezt vitte magával Rodostóba is, ahol a Mikes Kelemen leveléből tudjuk, hogy nagyon szeretett esztergályozni, és ilyen asztalos műhelyben dolgozott, a hosszú szakállá tele volt forgáccsal, és aki hát azt mondta, hogy hát nem unatkozik, azokat csak nevette, és a kutatás Hopp Lajos, aki ezeket a Mikes leveleket vizsgálta, feltárta azt, hogy a Neuhausi jezsuita kollégiumban hát ilyen fizikai munkával is megismertették a diákokat. Én úgy gondolom, hogy a változások hosszú folyamatok, és mindig soha nincs az, hogy valami érték elveszne, hanem a régi értékek alkalmasak a megújulásra, és arra, hogy új értékek szülessenek belőle.
Elhangzott műsorunkban a magyar történettudomány egyik kiemelkedő alakjának, a 2014-ben elhunyt dr. Ervárkonyi Ágnes Széchenyi díjas történész, művelődéstörténésznek egy Sárospatakon tartott előadását hallották, a jezsuita rend felső magyarországi térségben zajló katolikus megújulásban játszott 17. századi szerepéről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!